Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent István királyra büszkék lehetünk, és hálásak az Istennek, hogy nekünk adta őt. Minden előttünk járó nemzedék számára példakép és zsinórmérték volt, és mi is az életünket az ő tanításának sziklájára építhetjük, mondta az államalapítás ünnepén bemutatott szentmisén Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilikában. Kiemelte, Szent István életműve és annak állandó újraértékelése ma is eligazít és utat mutat elsősorban azoknak, akik fejüket magasra emelik, akik tekintetüket a távoli jövőbe képesek irányítani, akik ismerik népünk történetét és képesek tanulni belőle, akik látják egyes ma meghozott döntések hosszú évtizedekre, talán évszázadokra ható következményeit. Olyanok, mint a hosszú távfutók, akik előre látnak, előre terveznek. Ilyen vezérünk, ilyen királyunk volt Szent István király, akiért ma hálát adunk, és akinek nyomdokain szeretnénk járni, követni azt az utat, amelyet ő kijelölt nekünk. Fogalmazott a főpásztor az Egri Bazilikában. Augusztus 20-a a szuverén magyar államiság ünnepe. Egy ezredévnyi magyar élet origója, mondta a köztársasági elnök a nemzeti ünnepen tartott katonai tisztavatáson a budapesti Kossuth téren. Súlyog Tamás kiemelte, Szent István király máigható döntéseivel a magyar jövőt határozta meg végérvényesen kijelölve a magyarság útját, valamint biztosítva a magyar nemzet megmaradását. Szent István nem csak helyet biztosított számunkra az akkori európai népek sorában, hanem visszavonhatatlanul hozzákapcsolta a magyarságot Európához. A magyart kultúrájával együtt európaivá tette, és fordítva Európát gazdagította és fűszerezte a magyarsággal és annak sajátosságaival. Ezt jelenti az európaiság pillére, fogalmazott az államfő. Farkas Bertalan és Kapu Tibor kutató űrhajósok vették át a Magyar Szent István rend kitüntetést az augusztus 20-ai állami ünnepen Súlyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. A Magyar Szent István rendet évről évre Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adjuk át, az idén pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnénk kifejezni, hogy teljesítményükkel nem csak az űrkutatás históriájába és a világtudomány történetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket, emelte ki az államfő. Farkas Bertalan a díj átvételekor elmondta, azt szeretnék kérni, hogy legyen a mi kis csodálatos országunk, ami fentről is gyönyörű, egy olyan béke szigetek Közép-Európában, Európában és a csodálatos bolygónkon, ahol a béke, a nyugalom, az egyetértés, az együtt gondolkodás képes megvalósulni. Kapu Tibor pedig emlékeztetett, küldetése végén, amikor végre megnyugodhatott volna, akkor érezte magában a legnagyobb tenni akarást és a legnagyobb tüzet. Hozzátette, ezzel a motivációval, ezzel a tenni akarással, ezzel a tűzzel szeretne továbbra is a magyar tudományért, a magyar űrkutatásért dolgozni, és a jövő magyar űrhajósai mellett állni. Az ezer éves történelmi magyarság a magyar nyelv és kultúra megőrzésére, valamint a hit, a keresztény tanítás továbbadására szólított fel a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Győr-Moson-Sopron vármegyei Csornán. Soltész Miklós a csornai premontrei apátságban Szent István tiszteletére rendezett ünnepségen három törekvést emelt ki a Szent Király munkásságából. Hazájának és nemzetének feltétel nélküli szeretetét, a fiatalok nevelésének fontosságát és azt az erőt, amelyet Krisztus követése és a kereszténység tölt be egy nemzet életében. Végül az időjárásról. folytatódik a felhőzet növekedés nyugat, délnyugat felől, így nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható. Az éjszaka első felében még csak hazánk északnyugati felén, kevés helyen, majd éjfél után már inkább az északkeleti negyedben valószínű, elszórtan zápor, zivatar. A légmozgás legyengül, de a zivatarok környezetében élénk, erős széllökések előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön tághatárok 23 és 36 fok között alakul. Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, míg a Délalföldön a legmelegebb idő. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szerdai adásunk témái: Leó pápa katekézise. Jézus végtelen szeretetével elébe megy a megbocsátásnak. A Szentotya visszatért a Vatikánba, nyilatkozott Ukrajnáról. Van remény, de keményen kell dolgozunk, és sokat kell imádkoznunk. Filóni bíboros Jeruzsálemben. Nyíljanak meg azok a sírok, amelyekbe az emberiség eltemette lelkiismeretét. Leó pápa katekézise. Jézus végtelen szeretetével elébe megy a megbocsátásnak. A kedd este Rómába visszaérkezett Leó pápa ismét a 6. Pál aulában tartotta meg a szerdai általános kihallgatást, melynek során a reményről szóló jubileumi katekézis sorozata keretében ezúttal a megbocsátásról beszélt, mindvégig szerette őket címmel. Az utolsó vacsora során, a lábmosás követően az őt elárulni készülő Júdásnak nyújtja a falatot. Nem várja meg, hogy ő bocsánatot kérjen, de nem is hagyja, hogy az árulóé legyen az utolsó szó. Önmagát kínálja fel ingyenes ajándékként, még mielőtt elfogadnák azt. Ma az evangélium egyik legmegrázóbb és legragyogóbb gesztusánál állunk meg, annál a pillanatnál, amikor Jézus az utolsó vacsora során falatot nyújt annak, aki hamarosan elárulja őt. Kezdte beszédét Leó pápa. Ez nem csupán a megosztás egy gesztusa, hanem annál sokkal több. A szeretet utolsó kísérlete, hogy ne adjuk fel a küzdelmünket. Szent János a maga mély spirituális érzékenységével így meséli el nekünk azt a pillanatot. Vacsora közben történt, amikor az ördög már fölébresztette az áruló Júdásnak, Simon fiának szívében a gondolatot, hogy elárulja őt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térni az atyához, mivel szerette övéit, akik a világban maradtak. Mindvégig szerette. Szeretni mindvégig. Ez a kulcs Krisztus szívének megértéséhez.
Ecco la chiave per comprendere il cuore di Cristo.
Ez olyan szeretet, amely nem adja fel az elutasítás, a csalódás, sőt, a hálátlanság előtt sem, hangsúlyozta Leó pápa. Jézus ismeri az órát, ám azt nem elszenvedi, hanem ő maga választja. Ő az, aki felismeri a pillanatot, amikor szeretetének el kell viselnie a legfájdalmasabb sebet, az árulás sebét. És ahelyett, hogy visszahúzódna, vádulna, védekezne, továbbra is szeret. Lábat mos, bemártja a falatot, és átnyújtja. Az, akinek a bemártott falatot adom. Ezzel az egyszerű és alázatos gesztussal Jézus tovább viszi a szeretetét egészen a végsőkig. Nem mintha nem tudná, mi történik, hanem éppen azért, mert tisztán látja azt. Megértette, hogy mások szabadsága, még ha el is veszik a rosszban, még mindig elérhető egy szerint gesztus fényével. Mert tudja, hogy az igazi megbocsátás nem vár a bűnbánatra, hanem először önmagát kínálja fel ingyenes ajándékként, még mielőtt elfogadnák. Júdás sajnos nem érti ezt. A falat után, mondja az evangélium, belé szállt a gonosz. Ez a rész megérint minket, mintha az eddig rejtőző rossz most feltárulna, miután a szeretet megmutatta legvédtelenebb arcát. Éppen ezért, testvéreim, ez a falat a mi üdvösségünk.
Quel boccone è la nostra salvezza.
Mert azt mondja nekünk, hogy Isten mindent, tényleg mindent megtesz azért, hogy elérje minket, még abban az órában is, amikor mi elutasítjuk őt. Itt tárul fel a megbocsátás a maga teljességében, és itt nyilvánul meg a remény konkrét arca. A megbocsátás nem elfeledés, nem is gyengeség. Annak a képessége, hogy szabadon hagyjuk a másikat, miközben mindvégig szeretjük. Jézus szeretete nem tagadja a fájdalom igazságát, de nem engedi, hogy a gonoszé legyen az utolsó szó. Ez az a misztérium, amelyet Jézus értünk tesz, és amelyből időnként mi is részesülünk. Hány kapcsolat szakad meg? Hány történet bonyolódik össze? Hány ki nem mondott szó marad a levegőben? Folytatta Leó pápa a kérdésekkel. Az evangélium azonban mégis megmutatja nekünk, hogy mindig van mód a szeretet folytatására, még akkor is, ha minden helyre hozhatatlanul elromlott. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy tagadjuk a rosszat, hanem azt, hogy megakadályozzuk, hogy még több rosszat szüljön. Nem arról van szó, hogy azt mondjuk, semmi sem történt, hanem arról, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne a harag döntsön a jövőről.
A decidere il futuro.
Amikor Júdás kiment a teremből, éjszaka volt. De közvetlenül utána Jézus azt mondja, most dicsőült meg az emberfia. Még éjszaka van, még tart az, de egy fény már ragyogni kezdett. Azért ragyog, mert Krisztus mindvégig hűséges marad, és így az ő szeretete erősebb a gyűlöletnél. Kedves testvéreim, mi is átérünk fájdalmas és fárasztó éjszakákat. A lélek éjszakáit, a csalódás éjszakáit, azokat az éjszakákat, amikor valaki megbántott vagy elárult minket. Ezekben a helyzetekben az a kísértés, hogy bezárkózzunk, hogy megvédjük magunkat és hogy visszavágjunk. Ám az Úr megmutatja nekünk a reményt, hogy mindig van egy másik út.
Esiste sempre un'altra via.
Megtanít minket arra, hogy még azoknak is felajánlhatunk egy falatot, akik hátat fordítanak nekünk. Hogy a bizalom csendjével tudjunk választ adni. És hogy méltósággal haladhassunk előre anélkül, hogy lemondanánk a szeretetről. Kérjük ma a kegyelmet, hogy meg tudjunk bocsátani, még akkor is, ha félreértettek, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy elhagytak minket. Ugyanis pontosan ezekben az órákban juthat el a szeretet a csúcspontjára. Ahogy Jézus tanítja nekünk, szeretni annyit tesz, mint szabadon hagyni a másikat, akár árulásra is, anélkül, hogy valaha is feladnánk a hitet abban, hogy még az a megsebzett és megtévedt szabadság is kiszabadulhat a sötétség csapdájából, és visszahelyezhető a jóság fényébe. Amikor a megbocsátás fénye átszűrődik a szív legmélyebb repedésein, megértjük, hogy az soha nem hiába való. Még ha a másik ember nem is fogadja el, még ha hiába valónak is tűnik, a megbocsátás felszabadítja azt, aki adja. Feloldja a neheztelést, helyreállítja a békét, és visszaad minket saját magunknak. Jézus az átnyújtott kenyér gesztusával megmutatja, hogy minden árulás a megváltás lehetőségévé válhat.
Ogni tradimento può diventare occasione di salvezza.
Ha úgy fogadjuk, mint teret egy nagyobb szeretetre. Nem enged a gonosznak, hanem jóval győzi le, megakadályozva, hogy kiócsa azt, ami a legigazabb bennünk, a szeretet képességét, zárta szerdai katekézisét Leó pápa. A katekézis követően a Szent Atya felhívásra fordult az egyház tagjaihoz a világ békéért. Augusztus 22-én pénteken ünnepeljük a Boldogságos Szűz Mária, a mennyek királynője emléknapját. Mária a hívők anyja itt a földön, akit a béke királynőjének is hívunk, miközben földünket továbbra is megsebzik a Szentföldön, Ukrajnában és a világ számos más térségében dúló háborúk. A pápa arra kéri az összes hívőt, hogy töltsék augusztus 22-ét, a pénteki napot bőjben és imában.
Invito tutti i fedeli a vivere la giornata del 22 agosto in digiuno e in preghiera.
Kérve az Urat, hogy adjon békét és igazságosságot, és törölje fel azok könnyeit, akik a mostani fegyveres konfliktusok miatt szenvednek. Mária, a béke királynője járjon közben, hogy a népek rátaláljanak a béke útjára. Leó pápa szeretettel üdvözölte az olasz nyelvű zarándokokat. Különösen is köszöntött a jelenlévő szerzetes családokat, akiket arra buzdított, hogy apostoli buzgalommal tegyenek tanúságot karizmáikról az egyház javára. A különféle plébániai csoportokat köszöntve arra buzdította őket, hogy nagylelkűen válaszoljanak az Úr meghívására, és legyenek az üdvösség evangéliumának örömteli hírnökei. Ma a világegyház Clairvaux-i Szent Bernát, a nagy egyháztanító és a Szűzanya fenséges énekesének emlékezetét ünnepli. Ő olyan ember volt, aki békét teremtett maga körül, megmutatva, hogyan kell az evangéliumot megélni. Példája vezessen benneteket a mindennapi útunkon.
A pápa visszatért a Vatikánba. Ukrajnáról. Van remény, de keményen kell dolgoznunk és sokat kell imádkoznunk. Valóban keresnünk kell az előrevezető utat, hogy megtaláljuk a békét, nyilatkozta Leó pápa kedden este az újságíróknak, mielőtt visszatért a Vatikánba, Castel Gandolfóból, ahol augusztus 13-ától töltötte nyári pihenő időszakának második részét. A pápa röviddel este 9 óra előtt hagyta el a Villa Barberinit, üdvözölte azokat, akik a távozására vártak, majd beszélt az újságírókkal. Pápaságának első 100 napjáról azt mondta, ez Isten áldása volt, nagyon sokat kapok. Van remény, de még mindig keményen kell dolgoznunk, sokat kell imádkoznunk, és valóban keresnünk kell az előrevezető utat, hogy megtaláljuk a békét. Így reagált Leó pápa az ukrajnai konfliktus lezárásáról szóló tárgyalásokkal kapcsolatban az újságíróknak, akik a Castel Gandolfói Villa Barberini előtt várakoztak. A Szent Atya este 9 óra körül hagyta el nyári rezidenciáját. Egy órával korábban megjelent, hogy üdvözölje az utcán összegyűlt embereket, akik várták távozása előtt. Már sötét volt, amikor kilépett a Villa Barberini kapuján, és megállt, hogy beszéljen néhány ünneplő hívővel. Röviddel ezután a pápa nem riadt vissza az újságírók kérdéseitől, és bizonyos vezetőkkel való esetleges megbeszélésekkel kapcsolatban azt mondta, hogy valaki állandóan kapcsolatban áll vele. Imádkozzunk és próbáljunk meg előrelépni, tette hozzá. Castel Gandolfói tartózkodásával kapcsolatban, ahová reméli, hogy hamarosan visszatérhet, 14. Leó kijelentette. Áldás itt lenni, nagyon örülök az emberek fogadtatásának. Utalt kedd délelőtti látogatására a Mária kegyhelyen, ahol Szent II. János Pál pápa is járt. Végül, amikor pápaságának első 100 napjáról kérdezték, hangsúlyozta, hogy az Isten áldása volt. Nagyon sokat kapok, mélyen hiszek az Úr kegyelmeiben, és nagyon hálás vagyok ezért a fogadtatásért. Köszönöm mindannyiótoknak, zárta szavait, mielőtt autóba szállt, amellyel visszatért a Vatikánba. 14. Leó pápa augusztus 13-án érkezett Castel Gandolfóba néhány napra, miután júliusban valamivel több mint 2 hetet töltött a pápák nyári rezidenciáján. babiloni bíboros Jeruzsálemben nyíljanak meg azok a sírok, amelyekbe az emberiség eltemette lelkiismeretét. A Szent Sír lovagrend nagymestere a jeruzsálemi Mária elszenderedése apátságban mutatta be a Nagy Boldogasszony ünnepi szentmisét. Imádkozott, hogy Mária, a Szentföld kiválasztott leánya, nyissa meg azoknak a szívét és elméjét, akik felelősséggel tartoznak a népekért. A napokban a pápa szándékait a Szent Sír edikulájában, halotti emlékművében, kis kápolnájában ajánlotta fel. A bíboros ellátogat Betlehembe, Názáretbe és a Galileai tóhoz. Nagyon szomorú napok ezek, tele vakító gyűlölettel és haraggal. Ezt a napot augusztus közepén az egyházban az ősi történelmi liturgikus hagyomány szerint Mária, az Úr Jézus anyja húsvéti misztériumának tiszteletére szentelik. Ezt az ünnepet Szűz Mária tranzitusa, vagy Mária elszenderedéseként, vagy közismertebb nevén mennybevételeként is ismerik. Kezdte a jeruzsálemi Szent Sír lovagrend nagymestere Fernando Filoni bíboros augusztus 15-én a jeruzsálemi Dormíció bencés apátságban elmondott szentbeszédét. E szent hely apátjának, Nikodémusz Schnabel bencés atyának a meghívására érkezett a Szentföldre, hogy vezesse az ünnepi szertartást. Filoni bíboros magával vitte ebben a földünk számára összetett és tragikus időszakban a Szent Sír lovagrend 30 ezer lovagjának és dámájának béke intencióit, valamint egy rábízott imát 14. Leó Péteri szolgálatának kezdetére, akinek a bíboros elindulása előtt levelet írt, és akinek a szándékaira szentmisét celebrált a Szent Sír edikulájában. 1950-ben 12. Pius pápa kihirdette Mária mennybevételének dogmáját, amely szerint dicsőséges tranzitusa során Mária teste nem szenvedett romlást, és testtel lélekkel együtt felvétetett a mennybe. Hihetjük tehát, jelentette ki a lovagrend nagymestere, hogy Mária húsvétja az Úr Jézus húsvétját követi. Ezután egy világos kérdést tett fel a jelenlévőknek, akik határozottan kevesebben voltak, mint általában szokott lenni Jeruzsálemben, ahonnan most hiányoznak az zarándokok. Mit ad hozzá Mária mennybevétele az utunkhoz, az életünkhöz? Milyen értelemben érint minket? Ez egyszerűen csak egy egyháztan, vagy valami mást is jelent, kérdezte Filoni bíboros. Válaszul folytatta, szeretnék visszatérni 16. Benedek pápai gondolatára, aki egy augusztus 15-i ünnepi prédikációjában a Nagy Boldogasszony hármas dimenziójáról beszélt. Márián keresztül látjuk, hogy Isten helyet ad magában az emberiség számára. Isten nem zárkózik el önmagába, nem közömbös az emberiséggel szemben. Mária, mint szent láda, elhozza Isten jelenlétét az emberiség számára, és az emberiségben lehet hely Isten számára. Nikodémusz Schnabel apát, aki egyben a Szent Sír lovagrend egyházi lovagja is, jelenleg nem csak Filoni bíborost látja vendégül, hanem egy kis csoport fiatalt is, akik a szerzetesi élet felfedezésének és a megkülönböztetés időszakát élik. Ez a kicsi, de jelentős csoport fontos jelenlét egy lesújtott földön, amely várja a zarándokok visszatérését, akik, különösen a szent helyeken és a zarándoklatok szolgálatában álló helyi keresztények számára nagyon szükséges támaszt jelentenek a hitben, valamint gyakorlati és gazdasági életükben. A szenvedés jelenlegi óceánjában, mondta a bencés apát, védőszentünk ünnepe olyan, mint egy nyári húsvét, amely reményt ad egy olyan időszakban, amikor az emberek testben és lélekben gyötrődnek, azt ünnepeljük, hogy testünknek és lelkünknek elpusztíthatatlan jövője van Istennel. Amit Isten Máriáért tett, az mindannyiunk számára a remény ígérete. Filoni bíboros ezekben a napokban meglátogatta a Jeruzsálem latin pátriárkáját és a Szent Sír lovagrend nagyperjelét, Pier Battista Pizzaballa bíborost, és egy rövid magánzarándoklatot is végez, hogy imádkozzon Betlehem, Názáret és a Galileai tó szent helyein. Homiliája végén hangsúlyozta, nagyon szomorú napokat élünk a Szentföldön a gyűlölet és a harag miatt, amely elvakítja azok elméjét és szívét, akik politikai, társadalmi és vallási tetteikkel felelősek érte. E gyűlölet és harag miatt ölnek, pusztítanak és semmisítenek meg embereket példátlan erőszakos cselekményekkel. Mária, e Szentföld kiválasztott leánya, nyissa meg a népekért felelősök szívét és elméjét, és járjon közben fiánál, aki, mint a galileai Kánában, nem tagadja meg szerető közbenjárását a rászoruló világ szükségleteiért, hogy a kövek, amelyek elzárják a sírokat, amelyekbe az emberiség látszólag eltemette lelkiismeretét, elgördüljenek, mint Krisztus húsvétjának napján, Mária húsvétjának előjárójaként.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival a sarkalatos erényekről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Az előző három adásban a három isteni erényről beszélgettünk. Ma folytatjuk az erényekről való beszélgetésünket, a sarkalatos erényekről fogunk hangosan gondolkodni. Ma már a mindennapok közbeszédéből lassan kikopik ez a szó, hogy erény. Nem nagyon használjuk. Mégis egészen biztosan találkoztatok már ezzel a szóval, ha máshol nem, akkor az irodalmi alkotásokban egészen biztosan. Mi minden jut eszetekbe, ha ezt a szót halljátok, hogy erény? Csenge?
Például egy dolgozatnak az erénye, hogyha jól megcsinálom, és például ötös lesz, ez igen. Egy erény.
Eszter, neked mi jut ez szó erről eszedbe?
Például erkölcsi értékek, vagy valami dicséretről méltó tulajdonsága.
Klaudia, mivel tudod még kiegészíteni?
Hát szerintem általánosságban az erény azt akarja, hogy egy jó magaviselete van annak a bizonyos személynek. Ő jól viselkedik, és jó példát mutat másoknak.
Az erény egy magatartásforma, egy belső készség, egy képesség, talán azt mondhatnánk, hogy a jót cselekvés készsége. Milyen jellemzői lehetnek szerintetek az erénynek, az erényes cselekedeteknek?
Az erény alapvetően boldogságra vezet, és nem csak magunkat tehetjük boldoggá és kiegyensúlyozottá, hanem ezáltal másokat is.
Igen? Eszter?
Szerintem az erény magabiztosságot is ad, illetve hát olyan jó érzéset ad, de hogyha valami sikerül így az életbe.
Hát szerintem egy emberről nagyon sok mindent elmond, hogy milyen erényei vannak például, és akkor körülbelül meg lehet állapítani, hogy mennyire jó ez az ember.
Az erények hiánya vagy meglét alapján bizony az emberekről ítéletet mondunk, vagy ahogy a Klaudia mondta, hogy a boldogságra vezet minket, vagy az Eszter mondta, hogy van benne valami állandóság a magatartásunkban, valami, amit talán vezérli, ezt az valamiféle beállítódása ez az embernek. Tehát azt is mondhatjuk, hogy az erények tökéletesítik a képességeinket, sőt, bár nem használjuk ezt a szót, hogy erény, de igazából azt gondolom, hogy tulajdonképpen ezekre úgy is tekinthetünk, mint egy személyiségfejlesztési eszközre, amivel az erkölcsi érzék javítható az életünk vezérfonalai, jobbá válhatunk boldogabbá. Hogyan viszonyulnak, vagy hogyan szabályozzák az erények a cselekedeteinket?
Claudia? Az erény úgymond egy választható opció, ugye mivel, hogy az előbb beszéltük, hogy akár bűnre is hajlamosak lehetünk, de ugye, hogyha az erény mellett döntünk, akkor ezzel ki tudjuk mutatni a cselekedeteinken keresztül, hogy boldogak vagyunk, kiegyensúlyozottak, és hatással is lehetünk a környezetünkre, ami szintén pozitív dolgokat okoz embertársainknak is például.
Eszter?
Illetve szerintem az erényes ember általában így az arany középutat választja, tehát nem szeretne túl nagyra törő lenni, hanem meg van elégedve azzal, ami van, és jól érzi magát úgy, ahogy van.
Általában az ilyen erényes ember az így középen áll, hogy nem is akar dúsgazdaggá válni, viszont azért nem igénytelen, és egyik szélsőség a túlzás, és ugye ez a másik hiány révén jelentkezik általában az emberekben.
Igen, jól mondtátok, hogy tehát az erény az nem úgy létezik, úgy szabályozza a cselekedeteinket, hogy van egy ellentétpárja, hanem az az érdekes, hogy az erény az középen áll, és hogyha túl sok van belőle, az se jó, de ha túl kevés, akkor az sem. Ennek a nagyon szemléletes példája az a bátorság erénye. Ha belegondoltok, hogyha valakinek nagyon sok bátorsága van, akkor arra azt mondjuk, hogy vakmerő. Ugye? Tehát, hogy olyan dolgokba belemegy, amik nem megalapozottak. Vagy, hogyha meg kevés a bátorsága, akkor mondjuk azt, hogy...
Félénk.
Igen, gyáva, pontosan. Ugye? Tehát a bátorság nem csak a gyávaság az ellentéte, hanem a vakmerőség is. És szinte minden erénnyel ugyanígy vagyunk. Hogy valóban, ahogy Claudia is mondta, hogy az erények igazából mindig az arany középutat képviselik. Mit gondoltak, hogy könnyű az erények gyakorlása?
Hát szerintem kevesebb az az eset, amikor érzelem a vezér, hogy erényesek legyünk. Inkább az akaraterő, a kötelesség, munka és az erőfeszítés az, ami erényessé tesz minket.
Érdekes, hogy itt az Eszter mondta, hogy a kötelesség, hogy képzeljétek el, hogy az ókori görögöknél ezt tulajdonképpen egy tantárgyként tanították az erényeket. Azt szeretik volna elérni, hogy az emberek jó életet éljenek, akkor azt gondolták, hogy az iskolában az erényeket tanítani kell. Hogy az egy kötelessége a jó állampolgárnak, hogy erényes életet éljen, éppen ezért ezt tanítani kell. Mit gondoltok, hogy mindenki számára elérhetőek az erények? Kell-e hozzá iskolázottság, társadalmi pozíció, vagy családi háttér, hogy valaki erényessé váljon?
Szerintem ugye az erény mindenki számára elérhető, mivel ha akarják, ugye, ha valamilyen erényt szeretnének maguknak, akkor mindent megtesznek, hogy ezt megszerezzék maguknak, és elsajátítsák. És például olyan, mint a törvények például, és ezeket ugye fel kell fogni, és ugye be is kell tartani ugyanúgy.
Eszter?
Mint családi háttérben is elérhető, mert szerintem valamennyire a szülőktől, vagy bármelyik rokonunktól is láthatunk ilyen erényességet, vagy valamilyen képpen elsajátíthatjuk, úgymond. Viszont ez szerintem valamennyire így bennünk is, tehát ugye a lelkünkbe van írva.
Igen, igen, jól érzi az Eszter, hogy a természetben vannak ezek az indítatások, törvények, amelyeket nyilván mi felfogunk a természetes ésszel, és a szívünk, a lelkiismeretünk alapján mindenki képes felismerni a természetes erkölcsi törvényt. Ugye ezért látjuk, hogy igazából az erkölcsi fogalmaink, az erények is, maga a négy sarkalatos erény is nem a keresztény kultúrában született meg, hanem már sokkal előtte pogány környezetben gondolkodtak erről az emberek. De mivel Isten kezéből születik minden ember, ez a természetes erkölcsi törvény, azaz a legalapvetőbb erkölcsi törvények mindenki szívében, ahogy Eszter mondta, a lelkiismeretébe bele vannak írva. Mit gondoltok, hogy van-e ma még egyáltalán értelme erényekről beszélni? Van-e létjogosultsága az erényeknek korunkban, amikor mindenki úgy él, olyan értékek szerint, ahogyan az neki tetszik?
Hát szerintem manapság már kevésbé beszéltünk erényekről, mint mondjuk régebben. tény, hogy a mai világban általában már úgy élnek az emberek, ahogy ők szeretnének, viszont még mindig vannak olyan emberek, akik úgymond így, tehát hogy mások alakítják az életüket, szeretnének embereknek megfelelni, és ezért nem úgy élik az életüket, nem olyanok, amik valójában maguk, ők maguk, hanem mások miatt formázza át magát.
Az Eszter itt mondta, hogy amit én is mondtam, hogy a mai világban annyira már nem találkozunk. Ez a szóval, hogy erény, ez úgy közbeszédből ki is veszett szerintem, sőt, még egy kicsit ilyen, nem is tudom, pejoratív értelme is van ennek a szónak. Nem, most senki nem néz erre úgy, mint ez egy trendi, nem egy menő, vagy egy olyan kifejezés, amihez pozitívan viszonyulnánk. Ezt jól érzékelitek. Éppen ezért úgy is érezhetjük, hogy ahhoz, hogy ma valaki az erényről szóljon, nagy bátorság kell. Ahhoz pedig egyenesen merészség, hogyha valaki azt állítsa, hogy az erényből szabadság és öröm fakad. Másrészt ugyanakkor látjuk, hogy a pszichológusok, mindenféle guruk, életmód tanácsadók beszélnek azért a boldog élethez szükséges készségekről és képességekről. Általában nem nevezik ezeket erényeknek, de valójában semmi új bölcsességet nem tárnak elénk, hanem az évszázados erények listáját porolták csak le, ezekből válogatnak. Hol ezt, hol azt szedik elő ezekből? Ha egy életmód tanácsadó, vagy egy pszichológus bőrébe bújnánk, milyen tippeket adnátok a boldog élethez, hogy milyen készségeket, jó tulajdonságokat tartanátok elengedhetetlenül fontosnak a teljes boldog emberi élethez?
Hát szerintem, hogy elsősorban a manapság úgy az emberek a pénz útját válasszák, mint boldogság, és hogy ez szerintem ez egy nagyon nagy negatívum, mivel ugye a pénz az nem tesz boldoggá, csak jó, ha van végül is, de ha a lélekben nincsenek rendben az emberek, akkor sose lesznek olyan boldogok, hogy azt a pénz tudná gyógyítani esetleg, és ezért nagyon sok ember rosszul gondolkozik ez miatt, és hogyha egy kicsit önzetlenebbek lennének, vagy hogyha segítőkészek lennének, hogyha segítenének az embereken, és nem csak a saját fejük után mennének, és csak a saját érdekeit néznének, akkor igazából az egész világ egy kicsit jobb hely lenne, mint most, szerintem.
Igen, az Eszter ugye nem mondta ki, de utalt rá, meg itt a Csenge is említette a pénzt, hogy egy fogyasztói társadalomban élünk. Egy olyan világban, ahol azt gondoljuk, hogy az viszi elő a gazdaságot, a közjót, az egyén boldogságát, hogyha fogyaszt. Hogyha minél több dologgal veszi körül magát, azt is mondhatnánk, hogy annál jobb vagy annál több vagy, minél több dolgot birtokolsz. Ugye erről szólnak a reklámok. És ez egészen az ember mélyébe, tudatalattiájába is beszüremkedik. Talán már így észre se vesszük, de hogy valahol ez a fogyasztói társadalom világa átalakít bizony bennünket is, amiben már ezek az erények valahogy nem férnek bele. Valahogy valami teljesen mást mondanak, ami a Csenge is mondta, hogy a lelki értékek valahol teljesen máshol vannak. Mit gondoltok, hogy miért nem teszi az embert boldoggá az, hogy ha megvan mindene, ha megszerezhet bármit, ha vásárol, biztos, hogy ti is voltatok olyanok, hogy rossz kedvetek volt. Szokták is mondani, hogy az asszonyoknak jó, az elmennek vásárolni, és utána jó kedvük lesz. De hogy utána mégis üres az ember, hogy hiába, megvettem, na és mi van? Miért lehet ez szerintetek?
Szerintem nagyon ritkán, hogyha van olyan, hogy tényleg mindened megvan. Mert hogyha tényleg van sok pénzed, mindened megvan, van egy családod, vagy bármi, attól még te belül ugyanúgy érezheted üresnek magadat, attól, hogy van egy szerető családod, illetve veszhet ki belőled egy pár dolog, mondjuk a emberiség, vagy ilyesmik. Nem tudom, szerintem, hogyha megvan mindenünk is, akkor is hiányolunk valamit, mert tudjuk, hogy volt egy olyan időszak, amikor nem volt meg mindenünk, és hogyha ez mondjuk egy hosszabb időszak volt, akkor ugye hozzá voltunk ahhoz szokva, és szerintem az igazából mindenkinek furcsa, tényleg még annak is, akinek megvan mindene, hogy nincs mit hiányolnia. Azt hiányolja, hogy nincs mit hiányolnia.
Az Eszter itt jól utalt rá, hogy hiába van az embernek meg mindene, hogy soha nem lesz elégedett, hogy mindig lesz még valami, ami azt gondolja, hogy még ez, még az, még az. És ez egy ördögi kör, ennek soha nem lesz vége. Azért, mert az ember az egy a végtelenre nyitott lény, hogy nincs semmi olyan teremtett dolog, nincsenek olyan javak, amik be tudnák tölteni az embernek erre a végtelenre szóló meghívását, nyitottságát. És éppen ezért, hogyha biztos olvastatok ti is ilyen cikkeket újságokból, hogy mi kell a boldogsághoz, akkor ezek a cikkek sem arról írnak, hogy vegyél meg még ezt, meg azt, vagy szerezzél ilyen-olyan képesítéseket, hanem teljesen más dolgokról írnak. Ugye itt a Csenge már beszélt, hogy a segítőkész, hogy a másik készség, segítőkészség, a másik felé való odafordulás. Tudtok még ilyet mondani, ami a boldog élet receptjéhez talán fel lehetne írni?
Szerintem fontos az, fontos a hit. Mert az, hogyha már csak magunkba is hiszünk, az egyfajta biztosságot ad. Szóval szerintem az nagyon fontos, hogy egy ember higgyem. Illetve tényleg az, hogyha jó az emberekhez, és ezt viszont kapja. Illetve, hogyha tényleg lojális marad saját magához.
Claudia, tudnád folytatni a sort?
Hát ugye mindennek az alapja, hogy lelkileg rendben legyünk, és ugye jó kapcsolataink legyenek más emberekkel is a környezetünkkel. És úgy gondolom, hogy a környezethez még hozzátartozik az is, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a természettel. Ebből is tudunk meríteni erőt, hiszen ezt is Isten teremtette, ez is adhat nekünk hitet. És még nagyon fontos egy ember életében a család, akitől kapja az összes támogatást, és bennük is ugyanúgy hisz, mint Istenben, és bízik bennük.
Említettétek a viszonyulást, a másik emberhez való pozitív viszonyulást, odafordulás, segítők készséget, a családot. Képzeljétek el, hogy én a neten, egy nem keresztény portálon olvastam egy összeállítást, az volt a címe, hogy 6 erény, ami könnyebbé teszi az életedet. A következő 6 erényt nevezte meg a cikk szerzője: bölcsesség, bátorság, emberiesség, igazságosság, mértékletesség, spiritualitás. Ismerősök ezek az erények?
Igen.
Valaki igen. Tanult is róluk, ugye?
Hittem.
Igen, igen. Ugye érdekes, hogy a 6 erény közül 4, az a keresztény hittamból tanult 4 sarkalatos erény. Ugye ez a bölcsesség, bátorság, vagy okosság, bölcsesség, ilyen bátorság, igazságosság és a mértékletesség, és a maradék 2, az az emberiesség néven volt a cikkben, a másik meg a spiritualitás, de talán lefordíthatjuk úgy, hogy az emberiesség, vagy az emberekhez való viszony, mint mondjuk a szeretet, és a spiritualitás pedig, hát azt gondolom, hogy kézenfekvő, hogy azt mondjuk, hogy ez a hit. És akkor látjuk, hogy már csak egy erény hiányzik, ugye a keresztény erények közül, az a remény. Tehát itt van mind a 7 erényünk, a 3 isteni erény, és a 4 sarkalatos erény. Számomra is ez nagyon érdekes volt, hogy egy nem keresztény indítatású cikk igazából nem mond számunkra újat, ugyanazokat az erkölcsi értékeket, erényeket sorolja fel, amelyekről mi is beszélünk, amelyekről a hittanórán tanulunk. A pszichológia egyébként foglalkozik vele. Ugye eredetileg a pszichológia pályafutása úgy indult, hogy nyilván a lélek betegségeire keresték a gyógyírt, de hogy ma már ott tart a pszichológiai tudománya, hogy most már arra a kérdésre is keresik a választ, hogy mitől válik az ember boldoggá. Ez a pozitív pszichológia. Arra kíváncsiak, hogy mik azok a tényezők, magatartásformák, készségek, képességek, amelyek az embert a teljes boldog emberi élet felé elvezetik. És milyen jó lenne, hogyha mindenféle tanácsadó, guruk, netes cikkek és szakértő lélekmesterek helyett újra elővennénk néha a Szentírást, és megnéznénk, hogy a boldog élet receptjéhez milyen hozzávalókat ajánl. Képzétek el, hogy az erényekkel már az Ószövetség is foglalkozik, bár nem használja az erény elvont fogalmát, inkább az igaz életről beszél az Ószövetség. Az erényes embert nevezi igaz embernek az Ószövetség, és érdekes, hogy az Új Szövetség is ezzel a szóval nevezi meg Szent Józsefet, azt mondja róla, hogy ő az, aki igaz ember volt. Az Ószövetségben, a bölcsességi irodalomban, tehát a következő tanítást találjuk az erényekről, az igazi életről. Eszter, kérlek, olvasd már fel nekünk.
És ha valaki az igazságot kedveli, akkor, amit ő elér, az erény. Mértékletességre, okosságra, igazságosságra és erősségre tanít. Ezeknél nincs hasznosabb az életben az ember számára.
Az Új Szövetség sem használja az erény fogalmát. Az új szövetségi szerzők az életszentségről szólva beszélnek az erényekről. Az úgynevezett erény katalógusokban Szent Péter és Szent Pál levelében találkozunk az erényekkel. A Galatákhoz írt levélben például a következőket olvassuk.
A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.
A Kolosszéjekhez írt levélben pedig a következő tanítást találjuk.
Öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen.
Szentírási alapokon az erények külön csoportját alkotják még a Szentlélek 7 ajándéka, és a 8 boldogság is, ezzel most nem foglalkozunk, de láthatjuk, hogy az Ószövetségben, a bölcsességi irodalomban már megjelenik mind a 4 sarkalatos erény. Sőt, ahogy mondtam, hogy már a kereszténység előtt az ókori gondolkodók szerzők műveiben is találkozunk az erény fogalmával. A 4 sarkalatos erény, tehát régebbi a keresztény bölcseletnél. Nagyon sokféle erényről beszéltünk, nagyon sokféle készséget, képességet sorolt fel az Új Szövetség is. Véleményetek szerint a felsorolt sok-sok erény közül mely lehet a 4 sarkalatos erény? Azért nevezik ezeket az erényeknek, erényeket sarkalatos erényeknek, mert az összes többi erény köréig csoportosul. Sarkalatos szó latin eredetileg, ez az a sarok forduló, az ajtónak a sarka, ahol fordul az ajtó, ami nyilván mi életünket is fordítja, illetve ami köré rendeződik az összes többi erény. Na mi lehet ez a 4 fontos erény, ami az összes többi erényt is maga köré rendezi?
Az okosság, tehát a bölcsesség.
Igen, az egyik az okosság. Igen.
Az igazságosság.
Az igazságosság, nagyon jó.
A mértékletesség.
Igen, megvan a harmadik is.
Az erősség.
És az erősség. Igen, igen, igen. Már az ókori bölcseletben találkozunk ezzel a 4 sarkalatos erénnyel. És ahogy mondtam, az erények akkor az ismeretek körébe tartoztak. Olyan dolgok voltak, amiket meg lehetett, és meg is kellett tanulnia egy erényes, egy jó embernek. Platón azt mondja, hogy szerinte azért erényes valaki, mert folyamatosan jót cselekszik minden helyzetben. És meglátása szerint nem is lehet valaki igazán boldog és egészséges lelkületű, ha nem az erényeket táplálja élete során. Ugye látjuk, hogy már itt az ókori szerzők rámutatnak arra, hogy az erényes élet és a boldog élet között kapcsolat van. Arisztotelész szerint is az erények gyakorlással megszerezhető készségek, azt mondja, hogy a tetteink az erényeinkből fakadnak. Segítségükkel az ember uralkodhat a szenvedélyein és ösztönein, alárendelheti őket az arany középútnak, amelyet az értelem diktál, és így elérheti a boldogságot. Ugye beszéltünk arról is, hogy az erények szabályozzák a cselekedeteink. Ezek adják meg a cselekedeteink helyes mértékét. És látjátok, hogy már az ókorban ezt megfogalmazták. Képzétek el, ha mindenki erényes életet élne, az okosság, az igazságosság, a bátorság és a mértékletesség vezetni a cselekedeteit, tulajdonképpen Isten országát valósítanánk meg. Lehetséges ez? Emlékeztek, mint mond Jézus, amikor a farizeusok megkérdezik tőle, hogy hát mester, mikor jön el az Isten országa? Hol van Isten országa? Hogyan válaszol Jézus?
A Isten országátok köztetek bennetek van.
Igen, azt mondja, hogy nem jön el olyan módon, hogy meg lehessen figyelni, nem fogják azt mondani, íme itt van, vagy ott van, Isten országa ugyanis bennetek van, Isten országa köztetek van. Az erényekben való növekedés tehát nem más, mint a személyes jó, a szabadság és boldogság, valamint a közjó, a társadalom javának tudatosítása, és az érte való felelősségvállalás, amely az önmagunk és mások iránti tiszteletben testesül meg. Tisztelet az élettel, az emberi testtel, a munkával, a tulajdonnal, az emberi kapcsolatokkal, a lelkiismerettel, az emberi szabadsággal szemben. Megköszönve a hallgatók figyelmét, adásunkat C.S. Lewis gondolataival zárjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki álmem! A lényeg az, hogy ha nem rendelkezünk ezeknek a belső tulajdonságoknak, a négy sarkalatos erénynek legalább az alapjaival, akkor semmilyen külső körülmény sem képes mennyországot létrehozni számunkra, azaz boldoggá tenni bennünket azzal a mély, erős és rendíthetetlen boldogsággal, amellyel Isten szándékozik megajándékozni bennünket.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az évfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Düma a Három testőr című regényének 43. részét, majd Kapcsolj rá című műsorunk szól. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal várjuk Önöket a készülékek elé. A mai adásban a Szent Koronáról beszél dr. Glant Tibor történész. 3:05 akkor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben Szent István királyról beszélgetünk Buda Péter atya teológiai tanárral. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Fehér József, Grunda János, Koleszlár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Csernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Mi haszna van az embernek sok-sok fáradtságából és gyötrelméből, amellyel emészti magát e világon? Hiszen minden napja csupa szenvedés és aggodalom, és még éjjel sem tud szíve megnyugodni. Bizony, mindez csak hiába valóság. Olvasom a Prédikátor könyvében. Isten fele barátainkat konkrét embereként állította mellénk, a feleséged, a gyermekeid, a szomszédaid és hittestvéreid, az üzlettársad és a konkurensed, azok, akik nem szimpatikusak, akik bosszantanak és idegesítenek, sőt, az ellenségeid. Isten így ezeken a bosszúságokon és csapdákon keresztül nyúl utánad, hogy bukásodban saját elégtelenségedre ébredj, és egoizmusod szakadékából átválts a az Isten szeretet és ember szeretet szabadságába. Rónai György írta: Magad maradsz ma holnap, oly magad, s úgy hullanak le mellőled a barátok, hogy az élőnél közelebb találod magadhoz néha már a holtakat, kik némán őrzik len a holt nyarak közös reményét, míg te zord magányod ridegtelében meddőn múlni látod a napokat, havakat, holdakat. Rabságod őre lassanként belátod, hogy magad helyett az egész világot kell szeretned, s csak úgy leszel szabad, ha egy helyett milliók rabja vagy, s elveszve bennük önkéntes halálod áldozata lesz a föltámadásod. Uram, egyesíts magaddal teljesen, vonj magadhoz a szívemben, amikor mások javára külső dolgokkal kell foglalkoznom. S ha aztán velük a te dicsőségedre és tökéletesen végeztem, add, hogy bensőmben visszatérjek hozzád.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készül el.